Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segedelmünk és ünneplésünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése a mi Urunktól van, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent ígéjét, amely most megszólít bennünket ebből az ünnepi alkalomból, és megírva található a Zsoltárok könyve 84. részében. A Zsoltárok könyve 84. részében, amelyet a maga teljességében szeretnék felolvasni, az első verstől a 13. versig, azaz végig. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és így hallgassuk meg Istennek igéjét, a Zsoltárok könyve 84. részéből. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraitnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te útaidra gondol. Ha síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásába. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Siona. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Istennek szent igéje, és a mi Urunk, tegye áldásossá az ő szent igéjének a hallgatását, hogy annak most ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói és cselekvői is lehessünk. Isten áldása legyen az ige hallgatói. Most pedig, testvérém, feleljünk az ígére, Isten tiszteletünk további részeként imádságban fordulva kérve Isten segítséget. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyán, első szavunk a hála ennek az Isten tiszteletnek az első idején, amikor is te hozzád fordulunk, most már az ének után az imádság szavaival is. Első szavunk a hála, hogy megtartottál minket, hogy elfogadtad a mi életünknek mindazokat a felajánlásait, azokat a cselekedeteit, amelyeket a te szent színed előtt igyekeztünk megcselekedni, amelyek a múltunkat, az életünket jellemzik. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt héten, a közelgő napokban, velünk voltál akkor, amikor talán nyomott a gond, a bánat, amikor úgy volt, hogy nem tudjuk a következő lépést, de hálát adunk neked, Istenünk, a távolabbi múltért. Azért a múltér is, amely ennek a gyülekezetnek és ennek a templomnak az elindulását jelképezi. Hálát adunk azért a távolabbi múltér, ahonnan elindult A templom építésnek ez a vágya, és ahogy ez nem csak egy vágy, nem csak egy álom, hanem valósággá is vált a te végtelen kegyelmed által. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy 80 esztendővel ezelőtt akadtak emberek, akadtak reformátusok, akadtak hitvalló elődök, akik szükségét érezték annak, hogy itt ezen a helyen emeltessék a te szent házat. Akik úgy éreztek, hogy egy lelki otthon kell, ahol megpihenhetnek, ahol gyászaikra vigasztalás, örömükben további bíztatás, reménységükben újabb erőt meríthetnek. Egy újabb hely, ahol nem csak veled találkozhatnak, hanem azokkal is, akik együtt imádják a te nevedet. És köszönjük, hogy ez alatt a 80 esztendő alatt generációk, ha mentek is, annak boldog tudatában élhettünk, hogy támadnak helyükbe újabbak, akik átveszik az ősök, az elődök helyét, és akik szintén szükségét érzik annak, hogy a meglévő templomot szépítsék, újítsák, gazdagítsák. Köszönjük, hogy így adhatjuk át nemzedékről nemzedékre a mi hitünket, és a mi szent házad iránti felelősségünket. És köszönjük, hogy itt most együtt lehetünk, hálát adhatunk, és hallhatjuk a te ígédet, a te emlékeztető ígédet. Arra kérünk, Istenünk, hogy te áld meg most a mi együttlétünket. Fogadd kedvesen a mi szívünk felajánlását, hogy most a hála mellett a bűnbánat szava is megszólaljon, eléd vigyük magunkat, amint vagyunk, és elfogadjuk tőled azt a kegyelmet, amelyet mindig kínálsz annak, aki őszinte töredelemmel hozzád fordul. Köszönjük, Istenünk, ami mögöttünk van, áldunk téged azok hitéért és szeretetéért, akik a mai napot lehetővé tették, és arra kérünk, hogy a te végtelen kegyelmed által készíts minket az ige hallására, engedd, hogy azt most ne csak halljuk, hanem be is fogadjuk, és annak tanítása szerint éljünk. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, és légy közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom szólni. Ez a szent ige megírva található Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első levele, harmadik részének a 17. versében. Pál apostolnak Korintus beliekhez írt első levele, harmadik részének a 17. versében, annak második felében így szól hozzánk Istennek igéje. Az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Kedves testvéreim, jó pár hónapja van annak, hogy Budapest belvárosában járva egy fiatal ember egy templomot keresett. Láttam a tétovasságát, amikor egyszer csak felém fordult, és megkérdezte tőlem, tessék mondani, hol van a templom? Egy bizonyos templomot keresett, nem református, de mivel ismertem a környéket, ezért elég hamar sikerült őt útba igazítanom. Aztán barátságosan elköszöntünk egymástól, ő is ment a maga útján, én is, de engem közben elgondolkoztatott ez a kérdés. Tessék mondani, hol van a templom? Milyen különös és szinte mai kérdés ez. Így lehetne mondani, testvérem, egy kicsit, talán idézőjelben értve és nem szószéki kifejezéssel kifejezve, hogy egy kicsit kortünet és egy kicsit kórtünet. Kortünet abban az értelemben, hogy manapság a templomok meglehetősen láthatatlanná váltak a toronyházak tengerében. Manapság a toronyházak a templommal egymagasságúak nagyon sok esetben, és így láthatatlanná válnak a nem járatos ember előtt. Kurtünet, mert ma már az ember a toronyházakkal versenyezik a templomok magasságában. És kórtünet, mert egyre kevesebben tudják, hogy hol a templom, egyre kevesebben ismerik fel a templomnak a jelentőségét. Drága testvéreim, meleg szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntöm a kedves rákosfalvai gyülekezetet, és sürgősen hozzáteszem ezzel kapcsolatban azt, hogy ti nektek nincs szükségetek arra, hogy azt kérdezzétek bárkitől is, itt a környéken, vagy bárhol, hogy hol van a rákosfalvai templom. Úgy gondolom, hogy nincs szükségetek erre, mert nagyon jól tudjátok. Mert nagyon jól tudjátok, amikor vasárnaponként eljön az idő, és úgy érzitek, hogy mennem kell. Amikor úgy érzitek, hogy nem lehet visszatartani. Amikor úgy érzitek, hogy itt az idő. És egyszer csak elindultok errefelé, megszólal a harang, és a harang a maga csodálatos, meghitt hangjával hív, vár, és ennek a gyülekezetnek a áldását közvetíti, a felülről való áldását. Azonban nem volt ez mindig így. A templom, mi tudjuk, hogy itt van, de voltak sokan, sokáig olyanok, akiknek nem tudták, hogy hol van a templom. Pontosabban tudták, hogy hol van, csak hiányzott. A 84. zsoltárt is azért olvastam fel, testvéreim, itt a hosszabb igei részben, mert ebben a zsoltárban gyakorlatilag a zsoltár írója kifejezi azt az oldhatatlan szomjúságot, amelyet a templom iránti vágy ébreszt benne. Átéli annak a valóságát, hogy mit jelent távol lenni az Úrtól. Vannak igemagyarázók, akik azt mondják, hogy ez a 84. zsoltár a babiloni fogság idejében született, amikor mindenük megvolt viszonylagos értelemben ezeknek a fogságban lévő embereknek, de a jeruzsálemi templom hiányzott. Nem volt ott a jeruzsálemi templom, hiányolták a jeruzsálemi templomnak a csodálatos látványát, azt a látványt, ahogy mennek az emberek az Isten házába, ahogy hangzik benne az akkori üzenet, és mindez egy távol élő ember hiányérzetéből fakadóan. És testvérem, nem volt ez így a rákosfalvai hívek életében is. 1929-ig, a bizonyos májusi templom szentelési alkalmon, amelyen Ravasz László püspök úr szentelhette fel ezt a templomot ünnepélyes keretek között, 1929 előtt az emberekben csak a vágy érett és égett, hogy templomuk legyen. Templom mindig akkor szükséges az ember számára, amikor hiányzik. Mindig akkor fontos a templom, amikor az ember úgy érzi, hogy nem élhet meg nélküle. És amikor szükség van rá, akkor bizony nagyon fontos, hogy lássuk, találkozzunk, együtt legyünk benne. Hála az Istennek, és megköszönjük mély alázattal a mi Urunk előtt azt, hogy a mi Urunk ennek a vágyakozásnak lehetőséget adott az idők folyamán. Fölépülhetett. Idők folyamán sokan ülhettek ezekben a padokban úgy, hogy vigaszt nyerhettek. Sokan erősödtek meg az ő hitükben, reménységükben, táblatok nyílhattak meg előttük. És úgy mentek el innen, hogy feltöltekezve, megerősödve, Isten erejében megnyugodva. Testvéreim, ez a hála hangja, és amikor felvetődik ez az örök kérdés, vagy legalábbis esetenkénti kérdés, hogy hol van a templom, hálát tudtok, és hálát tudunk adni, hogy itt van a templom, ez a templom él, ez a templom működik, ez a templom sokak felelősségét ébreszti fel, mint ahogy most a közelmúltban ez a gyülekezet felújította gyönyörűségesen ennek a templomnak a belsejét, ahogy alakul, indul, szépen formálódik ennek a gyülekezetnek az élete. Adjunk hálát ezért, hogy tudjuk, hogy hol van a templom. A másik, ami nagyon jellegzetesen és általában témánkkal felvetődő kérdés, hogy mi kell egy templom építéshez. Valakinek föltették egyszer ezt a kérdést, hogy meg tudná-e fogalmazni, hogy mi szükséges egy templom építéshez. Az illető közgazdász érdeklődésű ember volt, és azt mondta, három dolog szükséges a templom építéséhez. Pénz, pénz és pénz. Hát a válasz, hogy így mondjam, tökéletes, és mégis nagyon félrevezető. Mert aki már épített templomot, helyesebben szólva szolgálhatott templom építési munkában, aki tudja azt, hogy valamit fel akar építeni, az nem csak a pénzét, hanem a szívét is, az egész valóját kell, hogy beleépítse a templomba. Mi kell a templom építéshez? Drága testvérem, én nem ezzel a szóval kezdem, ez is lehet, hogy benne lesz az elgondolásokban. Mi kell egy templomépítéshez? Templomépítéshez kell egy vágyakozó közösség, kell egy áldozattész közösség, és ezeknek együttes, összehangolt munkájaként Istennek az az áldása, amely mindezeket egybe szerkeszti, és mindezekből emelkednek a falak, és emelkedik az alapra mindaz, ami egy templomot szépé teheti. Miből épül egy templom? Úgy gondolom, hogy nem azokból a kövekből csupán, nem azokból a vas eszközökből és szükséges kellékekből, amely egy templom felállításának szükséges építészeti kellékei, hanem mindaz, amit itt hallottunk, ami szükséges, ami fontos és lényeges dolog. És mi kell ahhoz, testvéreim, hogy egy templom megfeleljen a maga küldetésének? Az kell, hogy a benne folyó, benne történő események Isten szentségét és Isten nagyságát tükrözi. Az kell, hogy a templom csak azt a célt szolgálja, hogy Isten dicsőségét hirdesse. A templomnak az a feladata, hogy semmi más ne történjék benne, mint ami itt folyik az Isten dicsőségére és felebarátaink javára történjék. Ezért mondja Pál apostol is az elhangzott igében, a Korintusiakhoz írott első levél, 3. része 17. versében, hogy az Isten temploma szent. Nagyon fontos volt ezt akkor hirdetni, mert nagyon veszélyes lehetett ez a gondolat, mert sokan úgy képzelik, hogy a templom is csak egy épület. Egy épület, amelyben minden helyet foglalhat, aztán lényeg az, hogy vasárnap, amikor sor kerül az Isten tisztelet, akkor templomot szolgáljon, aztán, hogy hétköznap mi folyik benne, az nem lényeges. Vannak ilyen téves elképzelések, amelyeket rögtön helyre igazít az apostol, a templom szent. Szent az az elkülönített, az Isten számára rendeltetett, amely nem a hétköznapi embereknek a munka helye, hanem egy hely, ahol átélhetjük az Isten szentségét. Én most azért adok hálát, drága testvérem, hogy 1929 óta olyan gyakran bizonyára átélhettük ebben a templomban az Isten szentségét. Átgondolom, hány igehirdetés hangzott el. Átgondolom, hány te benned bíztunk, hány zsoltár, hány dicséret, hány orgona szó hangzott itt el akkor, amikor lelkészek váltották egymást. Hangzott az ége különböző hangokon, különböző emberek üzenetén, pontosabban az ige üzenetén, de embereken át. 80 esztendő, drága testvéreim, amely alapjában véve egy templom életében talán nem túl sok, mégis kifejezi történelmi léptékben azt, mit jelentett az 1929-től 2009-ig ez a 80 esztendő. Jelentette az második világháborút, jelentette a háború utáni nehéz éveket. Akkor, amikor valaki talán fogságból érkezett haza, és az első útja ide vezetett. Mit jelentett ez akkor, amikor olyan nagyon nehéz idők jártak? Az 50-es évek eleje, azután 1956, és így tovább. Egy olyan időszakban, amikor nem volt dicséretes dolog keresztjének és reformátusnak lenni. Mi kell egy templom építéshez? Természetesen mindaz, amit Isten a kövek összeállításához fontosnak tart, a hit, az összetartozás tudata, a hiányérzet és mindaz, amit Isten erre segíti, az ebben. És a harmadik kérdés pedig, testvérem, ha hol van a templom, mi kell a templom építéshez után, mire szolgál a templom? A templomot, testvérem, nagyon sokféleképpen nevezték és jelölték meg. Mondta az ószövetségi ember az imádság házának, mondta az ószövetségi ember az úrházának, az imádság helyének, és engedtessék meg, hogy ezeket most már tovább fokozva, vagy sorolva, így mondjam, egy csodálatos találkozóhely, amely egyben otthon is az ember számára. Egy csodálatos találkozóhely, amelyet Isten lakhelyének is mondanak sokan, de az a csodálatos lakóhely, Istennek az a találkozóhelye, amelyel Istennel találkozhatunk, és amelyen keresztül mi is találkozhatunk egymással. A templom Istennek csodálatos találkozóhelye, amikor Istennel lehet egy gyülekezet közösségében, abban a rendelt órában vele találkozni. Amikor testvéreim Isten tiszteletre jöttök, akár most, akár máskor, mindig ez jusson esetekbe, hogy Istennel megyünk találkozni. Nem elsősorban ismerősökkel, nem elsősorban kedves barátokkal, hanem azokkal, akik ugyanúgy keresik az Istennel való találkozást. És mi ennek a közösségnek a tagjaiként vagyunk együtt. És ugyanakkor pedig ezt a szót is hagy fűzzem az eddigiekhez. Otthon is. Én tudom, testvéreim, hogy a legjobb otthon, amikor az ember bezárkózik, és amikor az ember úgy érzi, hogy egyedül, senki nem áll az útjába, nem háborgatja. De otthon ez abban a tekintetben, hogy itt megnyugodhat a lelkünk. Itt csendesen kereshetjük az Úr közelségét. És ez a legnagyobb ajándék, az ő közelében lenni. Vessük fel ezt a kérdést, testvérem, és feleljünk meg kiki önmagunknak. Vajon otthonunká vált ez a templom? Úgy gondolom, hogy az utóbbi időben is ezt a nagy ajándékot megadja nekünk, hogy egyre inkább kezd otthonná válni. Adja Isten, hogy ez így legyen. És adja az Isten azt, hogy ez az otthon olyan értelemben otthon legyen, hogy itt békességre, itt reménységre, hitel, és a másik iránti szeretetre lehet találni. Mert ennek a templomnak van egy rendeltetése, az, hogy találkozóhely, az imádságháza, az, hogy otthon, és hogy ez így legyen, ahhoz nekünk is élő templommá kell válnunk. A Szentírásnak van egy másik képe, amely nem csupán a templomnak a általánosan ismert képét hordozza magával, hanem egy olyan kép is, amikor a hívek alkotnak élő közösséget, élő templomot a maguk egységében. Péter apostol az ő levelében ezt így fejezi ki, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Minden kőből épült templomban, testvérem, épül egy lelki ház is. Minden Isten tiszteleten, minden Bibliaórán, ahol együtt vagyunk, vannak 10-en, 20-an, 50-en, 100-an, 200-an. Egy-egy lelki templom épül. És most is ez a lelki templom van együtt akkor, amikor énekeltük az énekeket az imént, és leszünk együtt akkor, amikor a további percekben együtt maradunk. A kőből épült templom testvéreim csak egy csodálatos, remekmű, talán építészeti alkotás, műemlék lehet. Ha nincs benne élet, akkor csak egy építészeti tárgy. És amikor van benne élő gyülekezet, amikor élő kövekből lelki ház van a kőből épült ház falai között, akkor történik meg az a csoda, hogy az Isten templomává válunk, az Istennek ama templomává, amelyet Pál apostol így fejez ki, ez a templom ti vagytok. Drága testvéreim, most ünnepeljük. Hálát adunk ezért a 80 évért, ezért a kőből épült templomért, de hálát adunk Istennek azért, hogy közben a falakon belül épült a lelki ház. Ez néha volt kisebb, néha volt nagyobb, de az Isten dicsőségére élt, növekedett. És most megadja Isten nekünk azt az ajándékot, hogy ebben a házban, ebben a kövek közötti nagyszerű és szép templomban egy élő közösség is támadhat. Élő kövekből, akik mi vagyunk. Drága testvérem, ezen a mai napon Isten iránti hálával köszönjük meg a mi Urunk ajándékát, ezt a templomot. Megköszönjük az ősök áldozatkészségét, munkáját, izzadságát, verejtékét, és mindent, amit kaptunk általa, és azért könyörgünk, hogy ezek között a szép falak között növekedjék, éljen, épüljön az élő gyülekezet. Mert ti magatok is élő kövek vagytok. Épüljünk fel hát lelki házzá. Isten egyben adjon nékünk erőt és további segítséget. Amen. Imádkozzunk! Könyörülő Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked a te igédet, megköszönjük neked a te ajándékaidat, és megköszönjük azt, hogy ebben a templomban egy másik templom is épülhet, az a lelki templom, amelynek élő kövei mi vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen élő kövekként elfogadsz bennünket, formálsz bennünket. Sokszor alakítod a mi életünket, talán megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, sokszor talán a mi életünknek megmagyarázhatatlan eseményei által. És köszönjük azt, hogy ahogy egy templom, ahogy egy épület épül, téglák kerülhetnek egymás mellé, alá, fölé. Így a szép egymás mellé rendezettségben tölthetik be küldetésüket. Így tölthetjük be mi is azt a küldetést, amellyel egymás mellé rendeltettünk, így tartva egymást, így erősítve egymást, és így imádva a te szent nevedet, átélve azt, hogy a templom szent, és ennek a szent templomnak a ajándéka, ami Isten tiszteltünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ebben a templomban megtartottál generációkat. Emberek felnőttként növekedtek fel, átadván a hitüket egyik évtizedből a másikba, egyik emberi érzésvilágból a másikba, átélve mindazt a sok örömet, ajándékot, amit te adhatsz nékünk. Köszönjük, hogy ezt a 80 esztendőt te adtad nekünk. És melynek a 80 esztendőnek most az ünneplésében visszaemlékezhetünk a kezdetekre. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy bennünket is ilyen élő kövekből templommá akarsz formálni. Kérünk, formálj bennünket. Kérünk, alakítsd a mi életünket. Kérünk ad, hogy ebben a templomban tudjuk átélni mindig a te jelenlétednek a csodáját. És ne csak egymásnak örüljünk, hanem annak is, hogy te szólsz hozzánk, és megszólítasz minket. Könyörgünk te hozzád, áld meg ezt a gyülekezetet. Könyörgünk a jelenlévő és jelen nem lévő testvéreinkért. Már eddig kedves számunkra sokat jelentő nevekért, azok emlékéért. Könyörgünk meg a mi családtagjainkat, szeretteinket. Áld meg a közeli, távolabbi hozzátartozók betegeinket, gyászolókat talán. Mindazokat, Urunk, akik fájdalmas sebeik között keresik a gyógyulást. És kérünk téged arra, hogy te vezess és oltalmazz minket. Könyörgünk így a mi anyaszent egyházunkért, a mi népünkért, hogy akkor, amikor olyan sokszor érezzük a te kezednek a nyomait, akkor tudjunk megalázkodni és szabadra figyelni. Kérünk áld meg a gyülekezet jövőjét is, mert hisszük, hogy az is a te kezedben van, és a te jelenléted által épüljön a jövő is, és legyen ennek az anyaszentegyháznak a fundamentuma, az alapja, az a Jézus Krisztus, aki tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kérünk, vezess és oltalmazz minket, ó, sokkal tovább, mint sem azt kifejezhetnénk, és kérünk a te kegyelmed áldása terjedjen ki a mi útjainkra, életünkre, egész Rákosfalva népére, reformátusságára, valamennyi lakójára. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, vezess és oltalmazz minket, a Krisztusért kérünk. Amen. Testvéreim, mondjuk együtt az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.